Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A gyűjtő mai adásának vendége Nagy Anna Nóra, aki az Eperfa játékok elnevezésű cégnek az egyik alapítója és folyamatos motorja. Nem egyedül alapítottad ezt a céget, Anna, hanem két másik társaddal. Írtózatosan szuper fajátékokról van szó, amik festve vannak, és hát ilyen nagyon érdekes témák köré hoztátok létre őket. Hogyan kezdhetek bele ebbe a vállalkozásba?
Igen, jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Ezt most már 7 vagy 8 éve csináljuk, talán két barátnőmmel kezdtük el, a Garbai Nórival, aki közgazdász, és a Berán Nemesével, aki textiltervező.
És te meg vagy építész.
Én meg hivatalosan építész vagyok. Igen. Igen, igen. Aztán a Nóri meg az Emesét, őket másfelé fújta az élet, úgyhogy ők már régóta más csinálnak, úgyhogy néha változó felállásba, de javarészt nem egyedül csinálom, és nagyon szeretem.
És akkor ki segít neked, hogyha a lányok így szerteszélettek, és maradtál te?
Hát folyamatos
munka.
Igen, folyamatos változásban vagyunk. Van mellettem egy nagyon fix ember, aki az ész a csapatban, ő a Kalmár András, és ő az, aki a legtöbbet segít nekem a mindennapokban. Nagyon sok olyan dologban, amihez én mind nem értek.
Hát nem tudom, hogy a hallgatók mennyire ismerik ezt a játékot, de vagy ezt a játéksorozatot, típust, amit ti létrehoztatok Eperfa játékok brand név alatt, de ezek ilyen elképesztő finomsággal megtervezett, és csodaszép színekkel megfestett fa játékok, állatok, épületek, növények, mindenféle. És hogyha jól olvastam a különböző interjúkban, akkor ugye az egésznek az alapötletét az adta, hogy a saját környezetünkkel ismerkedjünk. Tehát ezeket a játékokat mind a természet inspirálta, vagy pedig az a környezet, amiben ti felnőttetek.
Igen, mint olyan nagyon sok édesanyának, nekem is az egy nagy fordulópont volt, amikor a gyerekek elkezdtek fölnőni. Egyrésztről az a hihetetlen lassú világ, amiben az ember akkor bekerül, amikor egy óra is majdnem egy teljes napnak tűnik, amikor le lehet ülni, megnézni egy csigát, amelyik átmegy a járdán 42,5 perc alatt, és semmi áron nem lehet otthagyni. És másrésztről az, hogy mennyire nagyon nem tudom már azt, nem emlékszem arra, amit én tudtam gyerekkoromban, és amit valószínűleg tudtunk mindannyian. Úgyhogy amikor az első hóesésnél hangalányom még kicsi korábban megkérdezte, hogy mami, ez milyen madár? Mondtam neki, hogy cinke. És megkérdezte a következőnél is, hogy mami, és ez milyen madár? És mondtam, hogy hát cinke. Aztán a 10. cinke után gondoltam, hogy hát csak nem cinke. És elkezdtem keresgélni, hogy a mi gyerekkorunkban még gyönyörű szép akvarell festett madár plakátokat lehetett kapni, és én onnan tanultam a madarakat. És ilyen most már nincs, vagy legalábbis én nem találtam sehol. És akkor jött ez az ötlet, hogy miért nem csinálunk olyan játékokat, amik azt a számunkra nagyon közeli környezetet mutatják meg tanítják meg újra szülőknek is, és a szülőkön keresztül a gyerekeknek is, amik körbevesznek az újunkra szálló katica, de hogy azon felül más is van, mert van mogyoróormányos, ami a világ egyik legcukrabb pici bogara, amelyik megfúrja az összes mogyorót, nem egy kukac, hanem mogyoróormányos, hogy vannak denevérek, hogy vannak cseppkövek, hogy mi alapján lesznek mások a Balaton felvidéken a házak, hogy melyiknek milyen jelentése volt. Olyan nagyon sok, olyan nagyon szerte ágazóan szép világ, az a közeli világ, ami körbevesz minket, és annyira keveset tudunk róla. Nem minden gyerek meg tudja különböztetni az oroszlánt az elefánttól, és tökéletesen be tudja lőni, hogy mi a különbség a krokodil és az aligátor között, de azt nem tudjuk, hogy melyik madár milyen, vagy hogy meg melyik fának milyen formájú a levele közben, az ugyanolyan nagyon szép.
Hát egyébként itt vannak ezek a csodajátékok a stúdióban, mert Anna behozta őket, hogy kézbe vehessük itt is, és úgy beszélgessünk erről itt a rádióban, ami persze szegény rádióhallgatókon nem segít, mert ők ezt nem látják, de majd azt csináljuk, amit mindig szoktam csinálni. A műsor kapcsán, hogy a Facebook oldalára a rádiónak, a Trend FM-nek egy posztban kirakunk egy csomó képet, és akkor, akit érdekel, akkor a műsor hallgatása közben oda kukkanthat, és akkor láthatja is ezeket a csodaszép formákat, faállatokat, fanövényeket, házikókat, mindenfélét. Itt van egy ilyen nagyon-nagyon cuki fa denevér is, akinek bőr fülei vannak, meg természetesen bőr szárnya, meg van itt még egy elemlámpa is fából, szóval nagyon-nagyon szépek ezek a dolgok, és hát, mint mesélted korábban a műsor előtt, azért alapvetően ezeket te találod ki. Egy építész. Nyilván ezért nem ezt tanulja tulajdonképpen, nyilván tanuljátok az alapjait a dizájnnak és különböző dolgoknak, de hát ez kézműves munka is. Tehát hogy, mi a munka folyamat tulajdonképpen, hogy működik ez?
Hát alapvetően úgy szoktunk elindulni, hogy megkeresünk egy nálunk sokkal okosabb és összeszedettebb csapatot. Ez lehet a Madártani Egyesület, lehet a Pálvölgyi Barlang, lehet a Rovartani Intézet, bárki, aki sokkal jobban ért ahhoz a területhez, és aki azt a világot, aminek mi egy nagyon apró szeletét látjuk, az teljesen ki tudja nyitni előttünk. Úgyhogy velük együtt konzultálva kitaláljuk, hogy mik legyenek azok a figurák, amikből összeáll egy következő szett, és az alapján én elkezdem rajzolni. És amikor már ott tartunk, hogy megvannak az első prototípusok ebből, akkor visszamegyünk még egy konzultációra, és hogyha mindenki boldog és elégedett, akkor utána kerül gyártásba valami.
És ez a formavilág, ami egyébként ilyen nagyon-nagyon édes, de nincsen túldíszítve, nem gicses, hanem egy ilyen nagyon finom, egyszerű, letisztult dolog, de azért mégis, ahogy mondtad, megfelel azoknak a kis morfológiai jegyeknek, amiknek ezeknek az állatoknak vagy növényeknek meg kell felelnie. Szóval ez a formavilág, ez a formakultúra, ez honnan jön neked?
Hát szerintem édesanyámtól. Igen. Ő volt ilyen nagyon, igen, nekem édesanyám kerámikus, édesapám építész, mind a ketten nagyon nyugodt, nagyon letisztult szemléletű emberek. Azt gondolom, hogy az a szép, amit én tanultam, azt gyerekkoromból hozom ugyanúgy, hogy remélem majd az én gyerekeim is viszik tovább.
Ahogy említetted, a munkafolyamat az úgy zajlik, hogy akkor először megkeresitek akik kellő szakértelemmel rendelkeznek mondjuk az adott állatseregről, növénycsoportról, stb. Utána te rajzolsz, és utána mi történik? Ki faragja, ki hozza létre ezeket a csoda figurákat?
Mi több kis műhelyen működünk együtt, ezek általában mind Budapest környékén vannak, pont azért, hogy az ökológiai lábnyomunkat ugye minél kisebbre fogjuk, és attól függően, hogy melyik milyen technológiával készül, attól függően keresem fel azt a műhelyt, ahol általában a legidősebb mester segít nekem megcsinálni, kivágni az adott formát. Tehát az elején még én rajzolom föl nekik ceruzával, megpróbáljuk, túl kicsi lett a pocok, glötyög a dobozból, nem elég, nem tölti ki, rajzoljunk hozzá mást, letörik a lába, túl vékony a farka, ez már onnan egyrésztről nagyon sok szabálynak kell, hogy megfeleljen, hogy az összes gyerekjáték szabvány kielégítésre kerüljön.
Meg is feleltek, igaz? Meg, azt persze. Olvastam, hogy ti, azért ez elég ritka itt magyar gyártmányú játékok esetében, de hogy ti megfeleltek.
Hát alapvetően ahhoz, hogy egy játékot el lehessen adni, ahhoz hivatalosan az Európai Unión belül kell ez a CE jelölés, amit mindenki ismer, ami nagyjából mindig minden áll rajta van. De ezen kívül nekünk megvan ugyanez az Egyesült Királyságra is, mivel ők kiváltak a Brexit miatt, ez majdnem ugyanaz, mint ez a CE, és van az amerikaiaknak is egy közel hasonló rendszere. Úgyhogy ezeknek amiatt, hogy el tudjuk adni a játékokat külföldre, kötelező, hogy meglegyenek.
Ahogy néztem egyébként, amikor mielőtt beszéltünk, utána néztem az interneten, hogy hány helyen lehet megtalálni a játékaitokat, és azt vettem észre, hogy iszonyatosan sok külföldi oldal feljött, néhány magyar oldal is egyébként természetesen, de hogy abszolút többségben vannak a külföldi forgalmazók. Ez hogy alakult így?
Hát ez, igen, nagyon az elejétől kezdve így van.
Organikusan, vagy ez egy szándékos dolog volt, hogy azt a piacot céloztátok?
Nem, ez piac célzáson kívül is. Azt hiszem, hogy így alakult volna. Magyarország nagyon kicsi. Azért ez egy nagyon szűk piac, és mivel minden egyes alapanyagnál figyelünk, hogy a lehető legjobb minőségű legyen, minden hazai legyen, mindent kézzel készítsenek, egyetlen egy olyan dolog van a játékokban, ami Kínából érkezik, az a LED modul, amelyik a zseblámpában van, azt viszont Európában nem gyártják. Úgyhogy még ha Európában rendelnénk, és Kínából rendelnénk áttétel, úgyhogy ez az egyetlen egy olyan dolog, illetve abban van egy plexi az elején, és azt rendeljük Németországból. Ezt a kettőt leszámítva minden hazai kis műhelyekben készül. Még a nagyobb műhelyeket is elhagytuk azért, hogy minél inkább kicsi és minél inkább kézzel gyártott dolgaink legyenek. Ennek viszont
ára van, gondolom.
Igen. Egy figuránk az körülbelül átlagosan egy olyan negyed órát tölt emberi kézben, mire az elkészül. Úgyhogy így egy doboz, amiben van 10-12 figura, az nagyon sok belefektetett
munka. És kifesti meg egyébként a végén?
Hát azokat a dolgokat, amik forgásformák, amiket esztergálnak, azokat kézzel festik külön kis műhelyekbe. A másik, amit most nézel, amik gyakorlatilag sík figurák, 16 mm vastag bükkfából készülnek, ezeket pedig kivágják és utólag nyomtatják meg.
Tehát ez
már egy nyomtagép, igen.
Említetted ezt, vagy beszéltünk róla, hogy akkor külföldre megy, jobban gondolom, akkor ennek az az oka, amit most az én itt felvázoltál, hogy drága. Körülbelül mi az a drága? Tehát úgy nagyjából mire mondjuk az, hogy drága ezeknek a játékoknak az esetében? Mettől meddig terjed az áruk körülbelül?
Hát most egy olyan szett, amit te nézel, az olyan 50-55 euró között van.
Ezek állatok és növények, és mi a szettnek a neve?
Az a neve
állatok
hegyvidék.
A budai igen. hegyvidékről. Mennyit mondtál, bocsánat?
Olyan 50-55 euró körül van most. Ez, én azt gondolom, én a saját gyerekeimnek előszeretettel szoktam designer gyerekjátékokat venni egyrésztről, mert kíváncsi is vagyok rá, hogy milyen minőségben, és hogy máshogy tudja prezentálni, és nagyon érdekes, nagyon jó dolog rá találni olyan kis kincsekre, amiket az ember nem lát minden nap, és javarészt nem az itthoni boltok piacain. Szeretem a tárgyakat is nagyon, és azon belül a gyerekjátékokat is kifejezetten, hogyha valami szellemes és szép, jó formavilágú, szépen elkészített játék. De ezeknek nagyon, nagyon magas ára van, és sokszor inkább az ember saját magának veszi ezt az ajándékot, mint sem a gyerekeknek.
Ezt meg akartam kérdezni egyébként, és majd aztán egy kicsit még visszatérünk a gyártásra, meg hogy lehet ilyen mennyiségbe gyártani, úgy, hogy ez így egy rentabilis vállalkozás legyen, erre nagyon kíváncsi vagyok, de most akkor a gyerekeknél maradva, hogy megmondod, hogy ezt az ember inkább magának veszi, azért kíváncsi lennék, hogy reagálnak egy ilyen szép, de ugyanakkor egyszerűségében szép játékra a gyerekek, akik el vannak árasztva digitális kütyükkel, játékokkal, Barbie-val, mindenféle műanyag cuccal, UV-színekben, szóval ők hogy reagálnak erre a természetes szépségű tárgyvilágra?
Egyrészt a mi játékaink azok szinte születéskortól van olyan játékunk, amit a gyerekeknek lehet adni, és egyre több olyan játékgyártó van, aki nagyon figyel rá, hogy egészen kisbabakortól már olyan környezetet lehessen kialakítani egy gyerek körül, amit felnőttként meg tudunk tenni magunknak, és ami sokáig nagyon nehezen volt abszolválható kisgyerekes szülőként. De én azt gondolom, hogy azok a szülők, akik tudatosan olyan esztétikai környezetet teremtenek a gyereküknek, azokat a gyerekeket amúgy sem a fluoreszkáló Barbie babák veszik körül, meg a nagy dömpingű.
Azért nehéz a tömegnyomással szembe menni.
Igen, egész biztos, hogy nehéz. De én szerintem, amit egy szülőtől örökölni lehet, vagy tanulni lehet, az ezekben a gyerekekben tovább megy, tovább él. Sokszor sokkal jobban látják azt, hogy mi az, ami szép, vagy mi az, ami érdekes, mint mi. Nekem az a legjobb, hogyha csinálok valamit, és a gyerekek elé lerakom, és ők meg tudják mondani, hogy melyik az, amelyik jó, vagy nem jó.
Szoktál így tesztelni a saját gyerekeidben?
Persze. De van olyan, hogy tudom, hogy a hanga például a nagyobbik lányom ő sokkal szebben látja a színeket, mint én.
Igen.
Úgyhogy, ha bizonytalan vagyok, a zseblámpát azt nagyjából két hétig néztük, hogy melyik legyen ez a négy szín, és mi legyen az a kombináció, amiben ez a négy szín összeálljon egymás mellé. És az volt a vége, hogy leraktam, és mondtam, hogy öt szín van, és én nem tudom kiválasztani. És rábök, és megmondja. És nekem egy hónap kell, mire rájövök, hogy tényleg igaza volt. De fantasztikusak.
Mesélted még műsor előtt, hogy egyébként náluk landolnak a kevésbé sikerült játékok, amiket gondolom tervezés során kiselejtezel, sőt, mennek ezek a játékok az óviban, meg mindenhova, úgyhogy ilyen állatkórházak alakulnak ki ezekben a kis intézményekben a jóvoltatból.
Igen, mivel fából készítünk gyakorlatilag mindent, és mivel a fa az egy természetes anyag, így a fában is, meg a bőrben is ugyanúgy, ahogy a mi bőrünkön is ott vannak az anyajegyek, ott vannak a vágások, a hegek, a fordulások, a napégette nyomok, minden, ami végig kísérte az elmúlt éveinket, vagy évtizedeinket, ezek ugyanúgy minden természetes anyagban megvannak. És van, amikor ezek olyan formába kerülnek elő, amik nem tesznek eladhatóvá egy játékot, olyan barázdák, belső fordulások vannak benne, ami miatt eltörik egy állat, kihasad belőle egy darab, vagy sokszor a festésnyomtatás közben történik valami olyasmi, ami miatt ez utólag nem eladható. És ezeket szoktuk, mint egy ilyen madárkórház beköltöztetni az óvodába, ahol aztán lehet dajkálgatni őket.
Az előbb említettem, és egy picit ide kapcsolódik, hogy azért érdekel, hogy egy ilyen érzékeny műfajt, mint a fajátékok, ami ennyi kézi munkát, meg ennyi odafigyelést igényel, ezt hogyan lehet, és mondod, hogy kis vállalkozásokkal, tehát kis műhelyekkel dolgoztak itt Budapest körül, hogy az ökológiai lábnyom ne legyen túlságosan nagy, és azért úgy felmerül a kérdés bennem, hogy ezt hogy lehet tömegesen gyártani, mert ugyanakkor ezek a játékok tömegével vannak ezekben a külföldi online shopokban, vagy ilyen-olyan shopokban, ahogy úgy látom az interneten.
Azért a tömeggyártás, ez a mi fogalmaink szerint nagyon más, mint egy Barbie baba tömeggyártása, ahol igen, sok százezer vagy sok millió darabról beszélünk, addig nálunk sok száz darabról beszélünk. Ez nagyon más. Ennél még kivitelezhető az, hogy mindegyikre ugyanannyi idő és ugyanannyi energia jusson.
És akkor ez így működik, tehát sok-sok kis műhelyjel ezt meg tudjátok
sok
oldani, hogy ezt a számot tudjátok produkálni.
Uh-huh. Nagyon sok odafigyeléssel. Uh-huh. Mindenkinek a részéről, de amikor megtalálja egy ember, hogy mi az, amit szeret, mi az, amiben ügyes, és mi az, amit jól tud csinálni, akkor az a lehető legnagyobb motiváció. Sokszor nagyobb, mint bármi más.
És egyébként, amikor elkészül egy ilyen doboz, mint például, ami itt van előttem, állatuk a budai hegyvidékről, van hozzájuk valami kis magyarázat? Tehát valahogy lehet tanulni ezekről az állatokról?
A dobozoknak a külsejét ezt egy tüneményes Nádi Bogi nevű magyar fiatal grafikus lány csinálta, aki szerintem az egyik legtehetségesebb most kis hazánkban, és direkt úgy találtuk ki, hogy olyan legyen a doboznak a külseje, mint ezek a böngésző könyvek. Uh-huh. Azért van, hogy mindegyiken áldugva itt-ott föl lehet fedezni az összes állatot. Rajta van a neve magyarul és angolul is, úgyhogy az alapján meg lehet tanulni. A belső leírásban már nincsen tovább, mert most divatosak ezek az open-ended játékok, ami uh-huh. azt jelenti, hogy nincs se vége, se hossza, ami gyakorlatilag csak a szülők számára legálisra teszi azt, hogy egy gyerek bármivel bármit játszhat, és uh-huh. nem kell feltétlenül sablonszerűen beültetni, elmagyarázni, hogy ezzel így kell játszani, és sehogy máshogy nem lehet, hanem meghagyja azt a szabadságot, ami alapvetően minden gyerekben mindig is benne volt. Uh-huh. Játszik vele azt, amit ő jónak érez, vagy amit szeretne.
Az elején említetted a beszélgetésnek, hogy van egy ilyen kis építészeti vonulata, és ezeknek a játékoknak az nyilván a te szakmai eredeted, az építészkedés, és hogy a Káli medencének az építészetét tettétek át ilyen fa játékokba. Az például, hogy jött létre, vagy ott milyen elemek vannak egy ilyen kis dobozban?
A Somogyi Győző, aki egy zseniális szobrász, ő végig rajzolta a félkáli medencét, és ebből készült egy nagyon szép könyv, és erre hivatkozva kerestem föl őket, és kértem tőlük segítséget, hogy nézzük át, hogyha egy kis falut csinálnánk, ami a Balatonfelvidéki falvak névre hallgat, olyasmi, mint hogyha egy kicsi építőkocka szett lenne, benne van a 6 tanúhely, benne van egy pár fa, meg egy kis falunyi kis ház, hogy azoknál is meg tudjuk azt mutatni, hogy mi alapján díszítették régen az emberek a házakat, hogy mennyire más volt egy szegény embernek a háza, hogy működött a tornác rajta oldalt, hogy mennyire volt díszes a kis kukucskálójuk a padláson, és hogy mennyire más az, amelyik már egy gazdagabb, jómódú épület volt.
Mm. És akkor ki is lehet rakni a kis falvakat? Lehet településrendezést gyakorolni.
Lehet,
kis település valaki... rendezőket neveltek.
Hát, hogyha valaki be itt ott van az elszántság, akkor lehet mindent
meg tovább. Meg kis építészeket. Ez nagyon jó. Azt is említetted nekem korábban egyszer a telefonon, hogy nem csak budai hegyvidék van, hanem van egyéb ilyen kis dobozotok, ami más tájnak a növényzetét, állatvilágát foglalja össze. Ez micsoda? Azt hiszem, itt is egy együttműködés volt.
Hát alapvetően nekünk két témaköré szerveződik minden játékunk. Az egyik a budai hegyvidék, a másik meg a Balaton. Uh-huh. Mert itt nőttünk föl, úgy mondom, mindannyian, hárman a lányokkal eredetileg, a budai hegyvidéken, és mindannyian a Balatonon töltöttük a nyarunkat, és azt gondolom, hogy ha nekünk ez volt a mese, akkor én ezt tudom a lehető leginkább visszamesélni a saját gyerekeimnek, mert az én számomra ez az, ami autentikus. Úgyhogy emiatt mindig elköré a két téma köré fűzzük föl az összes játékunkat. A legutóbbi szettünk, amire azt hiszem gondolsz, azt a Pávölgyi barlanggal csináltuk együtt, ahhoz volt egy teljes éjszakai kollekciónk, ami egy nagyon érdekes kérdés volt, mert alapvetően azért az este, az esti lefekvés, az éjszakai sötétség, az nagyon nem a gyerekek erős pontja, és arra húztunk föl egy olyan koncepciót, ami az éjjeli állatokat mutatja be egyesével, amiben megtalálhatóak a jellemző denevérek, amiben van olyan Szent János bogár, aminek a farka világít este a sötétbe, ugyanúgy, mint az igazi Szent János bogáré, és amiben a zseblámpák vannak, hogy feloldjuk ezt, ami a gyerekekbe egy félelem, hogy megmutassuk, hogy ez ugyanúgy egy szerethető világ.
Nagyon klassz. Hát a műsoridőnk sajnos véget ért. Köszönöm szépen a beszélgetést Annának, és az eperfa játékokról beszélgettünk egyébként. Szerintem attól függetlenül, hogy egy picit drága, de azért érdemes kézbe venni, nézegetni az üzletekbe, mert nagyon-nagyon cuki mindez. Hát köszönöm szépen a beszélgetést. Nagy Anna Nórával beszélgettem az imént, az eperfa játékok nevű vállalkozás alapítójával, vezetőjével. A hallgatóknak köszönöm szépen a figyelmet, a műsort vasárnap, ugyanebben az időben 15 óra 35 perckor fogjuk ismételni. A mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.